Hazúr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet mond magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszik, a világosságra megy. Hadd nyilvánuljanak ki a tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen bűnbocsánat. Kedves testvérek! Két hete volt, hogy elmélkedtünk azon, hogy miért is jövünk a templomba. Mi hoz minket ide? És hogy hogyan megyünk előnünk? Hogy ha visszatekintünk vasárnap este, mit mondunk magunknak, hogy mi értelme volt, hogy a vasárnapokat úgy rendeztem, hogy a templom is beleférjen, mit vittem haza, mit kaptam, és hát talán még az is föltelt, hogy mit adtam. Most egy kicsit elmélkedünk azon, hogy hova jövünk, amikor a templomba jövünk. Mi is az, hogy templom? Hogy valami nem hétköznapi hely, az világos akkor is, hogy bizonyos rendezvényeket nem tudunk a templomban megtartani. Bizonyos rendezvényeket igen. Van, ami úgy érezzük, hogy illik a templomnak a szent teréhez, és valami úgy gondoljuk, hogy nem illik. Mondjuk ezt jól lehet Jézus Galilea útjain, Zsidországban, elment mindenhová, ahol ember volt, oda is, ahol éppen senki sem volt, tudjuk hányszor vonult el, néha fél vagy egész éjszakákra is imádkozni. Mégis úgy gondoljuk, hogy ő, akinek a testét itt őrizzük a tabernákulumban, és valljuk, hogy ez valóban az ő teste, és ezért az ember, aki másik ember előtt és semmi előtt a föld színén nem hagy térdet, ha bejön a katolikus ember a templomba, akkor térdet haj az Istennek, a megtestesült Istennek, mert egymás előtt ugyan nem, mert egymás mellé helyezett minnyájunkat a Jóisten, hogy segítjük egymás zarándokunkon, míg el nem jutunk hozzá, de Isten előtt igen, előtte meghajolunk, leborulunk, térdet hajtunk. Hova jövünk, amikor a templomba jövünk? Mi is a templom? Nagyon sok minden a kereszténységben a zsidóságból eredeztethető, ha megváltozott tartalommal is, ha kitárgult formavilággal is, de mégis valami, amit az egyetemes, végtelen, teremtő Isten, aki minden népet a sajátjának tekint, aki megígérte, hogy elküldi a megváltót, és ezt meg is tette, olyan ajándékokat küldött a földre, a föld minden pontján és minden kultúrájában keressük is mindig, hogy megtaláljuk, mert Isten nem személyválogató, és annak ott kell lenni az ő szeretete nyomainak mindenféle kultúrában, névben, minden ember, egyes ember életében. Így a zsidóságban is elhelyezett sajátos értékeket, amelyek mutattak már előre az ő mindeneket megváltó, szerető megtestesülésére, Krisztus érkezésére. Így a templomban is sok minden van, ami oda vezet a keresztény világban is vissza. És sok minden, ami nem vezet oda vissza. Ha valaki olvasgatja a Bibliát, és remélem, hogy mi hívő katolikusok, bibliás emberek vagyunk, mindnyájan, ha nem, hogy akkor azok leszünk, hogy megtaláljuk a zsidóság első templomának az építéséről a történetet a Krónikák első könyvében. Ott még arról van szó, hogy Dávid, aki nagyon szeretett volna Istennek templomot építeni, el kellett szenvedje, hogy akármennyire hívő ember volt, akármennyire egy egész zsoltáros könyvet is neki tulajdonítunk a Szentírásban, akármennyire is profétikus élete volt, mégis nem építhette meg a templomot, Isten megtiltotta neki, illetve csak közölte vele, hogy te nem fogsz templomot építeni. Bármilyen nagy kincseket és mindent, ami kellett a templomépítéshez, szinte előkészített. De mondta az Isten neki, hogy mivel túl sok vér kapad a kezedhez, te nekem nem építhetsz templomot. Majd a fiad, aki a békesség embere lesz, majd ő megépíti. És hát ez is történt, ahogy a Krónikák második könyvében, bővebben, több fejezeten keresztül olvassuk is a templom építésének a történetét. Ez ugyanaz a Krónikák második könyve, amiből az előbb hallottuk szépen a felolvasás, hogy az már a könyv vége fele volt, hogy a templom a nép elbizakodottsága bűnei miatt veszélybe került. Ennek a könyvnek az elején olvassuk nagyon tanulságos templom építés történetet, amit Salamon mindenféle gazdagságot összehord, az emberi tudás csúcsát igyekszik beépíteni Isten dicsőségére a jeruzsálemi templomban, és hogy miként viszik át aztán a frigyládát, a szövetség ládáját, amiről megjegyzi közben a Szentírás, hogy nincs benne semmi, kivéve Mózes kőtáblái, a 10 parancsolat, a Tóra, a törvény, az, ami hogyha az ember megtartja, akkor az megtartja őt is. Életet ad neki, lesz jövője. Ezt helyezik el Isten szabát, Isten megtartó erejű kőbevésett szavait a frigyládába, és ezt őrzik a Szentek Szentjében. Tudjuk, a mi templomunkban a II. Vatikáni zsinat után a frigyszekrény elérhető lett, megközelíthető lett. Korábban a templom szentélyében, hátul a templom falánál, az általában keletelt templomoknak a falánál, tehát kelet felé, ott helyezték el, és élő ember, ha nem szentelték pappán, nem igen ment a közelébe. Hál' Istennek kinyílt a II. Vatikáni zsinatban, zsinat után ismét a templom tere, ahogy ennek a gyönyörű templom belsőnek is ugye Csága Jetelka az nevét, és mindig jó említeni, gyakran mondjuk szentmisét is ő érte, hogy nagyon sokat tett, sokakkal másokkal azért, hogy ennek a templomnak a belseje ilyen legyen. Ez is ugye egy ilyen örökségünk, gondolati örökség, párhuzam, hiszen lényegileg szinte semmiben nem hasonlít ahhoz, ami a zsidó templom szentélyében, a Szentek Szentjében, ahová a főpap is csak évente egyszer lépett be, persze néha bement takarítani, hogy ott is, hogy ez megvan a párhuzam. Számukra a tabernákulum, ha gyakoroljuk a szót, ne menjen ki divatból, lefelejtsük el a tabernákulum, az oltár szekrény egyszerűen, Krisztus testét őrző frigyláda, az új és örök szövetség kenyerét, Krisztus testét őrző, megtartó erejű, a megtestesülés törvényét őrző, hirdető, számunkra megjelenítő frigyszekrény. A Krisztusban kötött frigy, Isten és a teremtett világ között ennek a szekrényét. Nagyon szép dolgokat jelöltem be a Krónikák második könyvében, ott a 3., 4., 5., 6., 7. fejezetben, ahol a Szent Szerző ír a Jeruzsálem templom építéséről, Salamon imájáról, az Isten ígé válaszáról, ígéretéről. Érdemes olvasgatni. Talán kinek-kinek otthon egy ilyen kedves szentírási élménye lehet, hogyha mai napon, vagy a templomunk szentelése környékén egy kicsit letorolja a Bibliáját, föllapozza, és például ezt elolvassa. De ha legyünk tovább, ugye ebben még egy párhuzamot azért szeretnék említeni, hogy a templom szentelésének ott Jeruzsálemben most már lassan 3000 évvel ezelőtt, 2900 évvel ezelőtt, amikor az történt, akkor olvastuk, hogy hogyan gondolt a sokaság, a papok sokasága, még nem alakultak ki a papi osztályok, együtt mindenki akar csinálni mindent, énekeltek, millió hangszer, hatalmas zenei káosz, füstölők, tüzek, áldozatok, minden volt ott. És ez persze egy hosszabb ünnepség volt. Ez nagyon eszembe jutott, mikor Indiában járva meghívtak egy ilyen Jain templom szentelésére, Madrasban, vagy a mai nevén, ugye, mindjárt eszembe jut, tehát ott egy ilyen templomnak a szentelésére, és már előtte meglepett, hogy az indiai, a hindú ősi templomok mennyire hasonlítanak azokhoz, ahhoz a templomhoz, amiről a Szentírásban olvasunk, hogy nézett ki a Jeruzsálemi templom. Tehát valami a kelet világában közös belső mérce szerint létrehozott nagy építmény, külső és belső udvarokkal, falakkal, épületekkel, az Istennek elkülönített tér, egy szakrálisabb világ, ami figyelmeztet arra, hogy nincs nem szakrális világ, hiszen Isten mindenütt ott lakik. Isten mindenütt jelen van. Még azt is mondhatjuk, hogy az ember teremtette legnagyobb poklokban is ott van, hiszen szeretetével hordozza, létezik, nem pusztította el, mert ő senkinek a halálát nem akarja, hanem hogy mindenki megtérvén az életre jusson. Szóval ebben a bizonyos templom szentelésen Indiában ugyanezt megértem, amiről írt a Krónikák második könyve, hogy napokon át zeneszó, óriási, hát az én fülemnek kicsit ricsaj, szent zene és mindenféle ment és énekek és tűz és füstölés és mindenféle, és persze meg is magyarázzák ilyen szép védikus alapokon, hogy ezek a zene és az emberi jelenlétnek, emelkedett jelenlétnek a következtében kell, tehát ilyen szent hullámok lassan megtöltik a templomot és megszentelik egy következő 40-60 évre, ahogy mondják, mert ennyi idő alatt aztán az ember amortizálja a helyeknek a szentségét. Úgy, ahogy olvastunk a Szentírásban is, hogy nem sokkal a templom felszentelése után, csak néhány évtized telik el, és az elbizakodott nép kellett, hogy elszenvedje, mivel elfelejtkezett a törvényről, járta a maga össze-vissza útját, azt hitte, hogy minden mindegy, azt csinálja, amit akar a szabadságában, és a halálának a történetét írta. Hát erről hallottunk az első szentírási részben. De persze mi az új szövetség népe vagyunk, és ezek az előképek és kulturális szövetségek fontosak ugyan, de nem a legfontosabbak. Sokkal fontosabb számunkra például a fölítjük János evangéliumát. János evangéliumát, ami a legkésőbb keletkezett ugye az evangéliumok között, hát az egyetlen evangéliumról szóló legkésőbb keletkezett ilyen könyv, és ott a mikor olvashatjuk a János evangélium 4. fejezetében Jézus és a szamáriai asszonynak a találkozását. Ahogy a szamáriai asszony nehezen akarja, hogy ez a nem szamáriai, vagyis idegen számára alacsonyabb rendű valaki, nem magyaráz neki, de végül, mikor felfedező, hogy Jézusban van, aki tényleg rendkívüli van ott, akkor fölteszi a nagy kérdéseket, hogy hát mondd meg akkor nekem, ha te próféta vagy, hogy hol kell imádni az Istent. Nálunk Amália legyél, vagy pedig Jeruzsálemben. És persze ebben nagyon-nagyon sok évtized, évszázadnak a két év közti veszekedés története is benne van, a különböző válaszok, és hát az asszony ezt a vonalat veszi föl Jézussal beszélgetve. És ebben a találkozásban olyan gyönyörű válaszon Jézus, hidd el nekem, asszony, eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidóktól van. Az óra eljön, már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres, lélekben és igazságban. Az Isten lélek, akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádni. Nagyon világosak Jézusnak a szavai, nagyon felszabadítóak, nagyon megerősítőek. Mindenféle egyházkritikus ember úgy érezheti, hogy na igen, Jézus jól megmondta, hol vannak akkor a mai tanítványai, miért templomokat építenek, mi a templom szerepe. Persze Jézus ugyanebben a János szerinti evangéliumban csak egy picivel előre, csak két fejezetet kell előre lapozni, visszalapozni, és akkor ott meg azt találjuk, hogy megtisztítja a templomot. Hogy olyan fontosnak tartja a templom szakrális jellegét, hogy az életét is kockáztatja. Hiszen nagyon könnyen, hogy helyben nem is állhatták volna. Azért, amit tett. Megtisztítja a templomot, atyám házát ne tegyétek vásárcsarnokká, és akkor idézik az ószövetségi mondatot utólag a tanítványok, hogy elemész a gond házatnak a tisztaságáért, szentségéért. Szóval itt vagyunk a templom szentelési ünnepünkön, kérdezgetve mi is az a templom, ahová jövünk, milyen kulturális örökségeink vannak, rengeteg mindent el lehet mondani. Tudjuk, hogy egy templom nem csak úgy van, Isten adja, de az embernek a közreműködése is szükséges. Istenben, amikor az ember elhatározza, hogy igen, megépíti Isten sugallatára a templomot, akkor körbejárnak, imádkoznak, egy szent terménnyel, szent olajjal megkenik a templomnak a falait. Ugye most már évek óta ezen a szentmisén meg szoktuk gyújtani a gyertyákat, azt a négy gyertyát, ami a templom négy égtáj felé mutató oldalán látható. Előző szentmisén is Gyaszkó atya olyan hirtelen indítástól körüljárt és meggyújtotta a gyertyákat. Sajnáltam, hogy elfújták, de most ismét meggyújtjuk, és hagyjuk, hogy leégjenek ezek a gyertyák. Ugye a hírnökben olvastuk, hogy a négy templom szentelési gyertya templomunk négy falán évente egyszer föladjuk, hogy figyelmeztessen egész esztendőben az élő Isten temploma minden ember, az is, akit szeretünk, az is, akit nem. A keresztségben helyreállított Isten képmás kötelez, hogy erről naponta igyekezzünk tanúságot tenni. Mit is ad a templom nekünk? Elhoztam egy néhány évvel ezelőtt elmélkedve egy romos kápolnán írtam Budapesten a Mária kongregációnak a kápolnáját. Teljesen megszentségtelenítették, mindenféle dolgokat műveltek benne, össze-vissza faragták, rombolták, beleépítettek, kiszedték, gyönyörűséges volt a templom, és amikor visszaadták a Magyar Jezsuita provinciának 2067-ben, akkor romokat kaptunk. És hát erről egy ilyen hosszabb versben elmélkedtem nagyon, hogy mit is művel az ember Isten ajándékaival. Mi is, ugye, ha visszatekintünk a saját életünkre, ki, ha igazán őszinte, akkor azt látja, hogy mennyi romot gyártott Isten szép ajándékaiból. Ami jó születhetett volna, hogy gyengesége miatt, környezet nyomása miatt, kompromisszumok, megalkuvások miatt, hogy mi minden lett abból, mi nem született meg, illetve hogy mi rombolódott le. Ezeket a gondolatokat akartam ebből a Capella Congregationis 2006 című versből kiemelni. Emelt egykor egymáshoz, emelt ez a tér, emelt föl egészen föl az égig, embernek mondott, Isten embernek téged, Stavának ereje volt, a fénylő valót benne kitakarta, növelte, visszogatta a két lábra állott állatot, a fölfelé tekintőt, az antroposzt, ugye a görög neve az embernek, aki fölfelé tekint, antroposzt. Szóval a templom egy szentelmény nyomán, hiszen nem szentség a templom szentelés, de egy szent cselekedet, aminek nem ugyanolyan hatásai vannak, mint a hét szentségnek, amikor Isten kegyelméről az esendő emberi kimondott szavak maradandó gyümölcsöket teremnek Isten jelenlétét, feltartóztathatatlanul gyümölcsözik. A templom szentelés egy olyan szakrális tér, ami egy szentelmény nyomán, és ami megadja a lehetőséget, hogyha mi élünk vele, akkor nagyon-nagyon sokat kapunk tőle. És persze nem felejtjük el, hogy Isten legszebb templom az élő ember, hogy amikor a templom szentelésének örülünk, ez abban kell segítsen, hogy minden egyes ember, aki ezen a világon megszületett, az a szemünkben Isten, az élő Isten szent templomának lássék, hiszen az. Még egy szó talán, hogy házakra szükségünk van, Isten házára, emberek házára. És itt ilyen sokan együtt vagyunk Torontóban, és a torontói magyar házak úgy várjuk, hogy vajon mikor is lesz majd meg, és reméljük, hogy meg lesz, és hogy összefogunk, mert szükségünk van házakra. Ha az ember visszagondol, hogy az a akármilyen nehézségekkel is, de mégis létező Szentklerben lévő magyar ház, mennyi gyönyörűségnek is volt a helye. Nem csak veszekedésnek, rossznak, hiszen akkor már régen átisztult volna, hanem sok jónak, nagyon sok szépnek, ami magyar kultúránknak, a magyar szellemnek nagyon sok kincsének adott helyet. És milyen jó lesz, ha majd megint lesz, mert érezzük a hiányát nélküle. Próbáljuk betömni a lukat, ami van addig, ami nincs, de reméljük, hogy hamarosan meg lesz, mert szükségünk van rá. Hát adja Isten, hogy a mai ünnepünk emberi és istenemberi értékeiben erősítsen, mélyítsen a békességet a szívünkben, növelje az örömünket a fölött, hogy a Jóisten kitalált minket, és a szomszédomat is, és minden ember e fölötti örömünket növelje. Amen.